Nem született megállapodás az uniós költségvetés következő ciklusáról, de Magyarországnak ez nem kedvezőtlen. Közben elfogadták az adótörvényeket, itthon döntöttek a választási eljárás szabályairól, és alakul a költségvetés, az államadósság besorolás viszont az egyik hitelminősítő lejjebb húzta. Beszélünk a rezsiköltségek alakulásáról is, itt ül a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnök. Jó reggelt kívánok!
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
Önökre fért volna, vagy erre az EU csúcsra fért volna egy siker. Most azt látni, hogy nem az egy meg a kétsebességes Európáról zajlik a vita, hanem létrejött a 27 sebességes Európa.
Hát, a pénzről van szó, akkor ez könnyen megesik. Nem volt még példa az unió történetében arra, hogy első kísérletre sikerült volna költségvetést alkotni. Jól látszik, hogy a nemzeti költségek megalkotása sem könnyű, de 28 ország közös költségvetésének megalkotása még nehezebb.
Igen, Horvátországgal együtt 28.
A dolog az úgy fest, hogy össze fogunk jönni a következő év elején. Lesz ugyan egy decemberi csúcs is Brüsszelben, de az nem foglalkozik a következő 7 év költségvetésével. Majd a következő év elején futunk neki újra. Lesz megállapodás, tehát pánikra, kétségbeesésre nincsen ok. Ez nem egy olyan hír, amit a negatív kategóriában lehetne sorolni.
Igen, csak papíron lehet, hogy valóban pénzről van szó, csak az is látszik, hogy itt azért uniós célokról is szó van.
Hogyne, hát mint a költségvetési vitáknál általában ez lenni szokott. Ugye számsorokról vitatkozunk, eurókról, forintokról, hogyha a magyar költségvetésre gondolok, de valójában, mint a magyar költségvetés mögött is, a közös európai költségvetés mögött is elvek, elgondolások az európai világról, illetve a magyar világról alkotott nézetek húzódnak meg. Az, hogy mire költi az ember a pénzét, az kifejezi azt, hogy mit tart fontosnak, mit sorol az első helyre, mit tesz hátrább, mit tart kockázatosnak, miért érdemes többet, több áldozatot vállalnia. Tehát egy költségvetést, ha az ember nem a számokat nézi, hanem a számok jelentését, akkor az egy nagyon hasznos dokumentum, mert lehet látni, hogy az adott ország vagy országok vezetői mit gondolnak az életről magáról.
Igen, de itt van például ez a felzárkóztatási cél, amelyet a kohéziós pénzekkel föl lehet húzni az együtt csatlakozott tagállamokat. Itt van például Magyarország esete, ahol egy régió kivételével a 75%-os szint alatt van Magyarország jelenleg, és hogyha a számok nem változnak, nyilván változnak, de ha jelentősen nem változnak, akkor 2020-ra is ott fog maradni.
Igen,
tehát ebből Magyarország nem engedhet. Ez nyilvánvaló.
Azért küldenek engem oda a magyar emberek, hogy ne engedjek ebből, és egy elvet védjek, amely elv egyébként Magyarország számára értékes elv. Ez arról szól, hogy az unió a gyengébben fejlett, kommunizmussal megvert, az elmúlt 40-50 évben a történelem szélére lökött országokat hozzá kell segítse ahhoz, hogy fölzárkózhassanak a szerencsésebb történelmű kommunizmus nélkül fejlődött nyugat-európai országokhoz. Ezt a célt az unió nem adhatja föl. A vita valóban nem arról szól, hogy mennyi forint vagy euró jár Magyarországnak, az csak a következmény. A vita arról szól, hogy továbbra is úgy gondoljuk Európában, hogy a kevésbé fejletteket lehetőséghez kell juttatni. Szerintünk ezt az elvet meg kell védeni, én ezért dolgoztam múlt héten Brüsszelben, és ezért dolgozom majd a következő évben is.
De nyilván hasonló célokat, elveket mutat a formálódó költségvetés, illetve talán beszélhetünk egy kicsit az elfogadott adótörvényekről, mert ez viszont már végső formába öntötték. Azzal a felütéssel, hogy itt azért egy leminősítés érkezett, mondjuk hallani olyan hangokat is, hogy ez makrogazdasági számokkal nem igazolható.
Már én nem is követem, megmondom őszintén, az újsághírek szintjén mélyebben ezeket az eseményeket. Szerintem a leminősítések azok a múlt hangjai. Tehát az előttünk álló évek sikeres gazdaságait nem az alapján tudjuk beazonosítani, hogy melyiket minősítették le vagy föl, hanem az alapján, hogy csökken vagy nő a munkanélküliség. Magyarországon 71 ezerrel többen dolgoznak ma, mint egy évvel ezelőtt, tehát a munkanélküliség csökken, a foglalkoztatás nő. Az alapján fogjuk sikeresnek vagy kudarcosnak ítélni az adott országokat, hogy csökken-e vagy nő az adóssága. Magyarország az adósságait legjobban csökkenteni képes 5 európai ország közé tartozik, és sorolhatnám tovább. Tehát a minősítésekre láthatóan a gazdaság életszereplői nem reagáltak. Tehát a hallgatóknak is azt tanácsolom, hogyha ilyen híreket hallanak, mert ugye nehéz azt a konyhából pontosan fölmérni, hogyha valamit mondanak Londonba, akkor az mit is jelent valójában. Tehát a minősítések, le- és fölminősítések az előttünk álló egy-két évben nem gyakorolnak érdemi hatást az európai, azon belül a magyar gazdaságpolitikára.
Igen, de itt arról van szó, hogy a hosszú távú államadósság besorolásról mondott egy véleményt a Standard & Poor's, és az a kérdés, hogy jövő tavasszal esedékes egy korábbi kormányok által felvett IMF törlesztő részlet. Ugye erre akarták felvenni a valuta alappal jelenleg folyó tárgyalásokon a törlesztő részletet, és most ezt látja veszélyben a Standard & Poor's. Erre vonatkozóan mondtam, amit mondott.
De ilyen szándék a Magyarországnak sosem volt, az ellenkezője volt a magyar szándék, mindig világossá tettük, akármit is mondanak londoni elemzők, hogy mi nem akarunk pénzt az IMF-től, mert Magyarország finanszírozása, Magyarország pénzügyi stabilitása az megoldott, és közép, hosszú távon is garantált. Mi az IMF-től egy biztonsági védőhálót, egy biztosítási szerződést szerettünk volna, ami egyelőre nem született meg, de pénzre nekünk nincs szükségünk az IMF-től. Hát a magyar állampapírokat ma megveszik, tehát nem kölcsönöket veszünk föl nemzetközi szervezetektől, hanem befektetőnek nevezett ilyen pénzügyi spekulánsok megveszik az állampapírokat, megveszik a magyar állampolgárok. Nem volt példa arra, hogy a magyar állampolgárok olyan bizalommal lettek volna a saját államuk felé, mint most. Lassan 1 000 milliárd forint értékű magyar állampapír magyar magánszemélyek kezében van. Ők finanszírozzák az államot belülről, ha úgy tetszik. Aztán egy hónappal ezelőtt, vagy 3 héttel ezelőtt eurókötvényeket is kibocsátott a magyar állam.
Ez a héten indult el a kereskedés.
A tegnapi napon elérte, a tegnapi gyors jelentésekből azt olvastam, hogy elérte a 100 millió eurót, tehát nekünk még csak ki se kell menni devizát kibocsátani külföldi piacra, mi itt Budapesten is el tudjuk adni az euróban fizetett állampapírjainkat. Tehát Magyarország pénzügyi oldalról biztos lábakon áll, a munkanélküliség az csökken, az államadósság csökken, a költségvetés 3% alatt, amire 2002 és 2010 között nem volt példa, és ráadásul a születések száma is nőtt az év eddigi időszakában mintegy 4%-kal. Én azt állítom, meglátjuk, hogy a következő év mit hoz, de az én állításom az, hogy a rossz tendenciákat, a rossz irányokat, amelyek jellemezték Magyarországot 2010-ig, egy nagy munkával, az emberekkel közösen elvégzett nagy munkával sikerült megfordítani. Na most itt rossz tendenciák helyett jó tendenciákat várhatunk a következő hetekben, hónapokban és egy-két évben is.
De szükség lehet újabb forrás bevonásra, például a devizakötvényről is olvasni híreket, vagy hallani híreket, hogy állampapír kibocsátást tervezne devizában is külföldi befektetőknek, vagy külföldi vásárlóknak Magyarország. Nem utolsósorban amiatt, mert ugye itt az önkormányzati adósságát vétel az folyamatos, éppen erről jelentek ma meg hírek, hogy erre is kellhet plusz forrás.
Nézd, úgy áll a dolog, hogy az önkormányzatok adósság átvállalásához szükséges pénzt a magyar gazdaság, illetve a magyar emberek megtermelték. Tehát az önkormányzatokat nem újabb hitelből váltjuk ki, hanem a magyar gazdaság által előállított saját pénzből. Most itt talán érdemes azt elmondani, hogy a eladósodás az 2010-re nem csak az államot hozta nehéz helyzetbe, sőt, sodorta a szakadék szélére, hanem az önkormányzatokat is, hiszen ők is az elmúlt 10 évben adósodtak el, a családokat is, különösen a devizahiteleseket, és a vállalatokat is. Tehát amikor én azt vállaltam a választásokat megelőzően, hogy az országot ki fogjuk közösen szabadítani az adósságcsapdából, akkor arra gondoltam, hogy csökkentjük az államadósságot, ez folyamatosan, sikeresen, európai elismerés mellett halad, hogy kiszabadítjuk a családokat, itt a devizahiteleseknél, ugye a végtörlesztéssel kihoztunk 150-170 ezer családot, most az árfolyamgát intézményét szeretném népszerűsíteni, kérek mindenkit, figyeljenek, mindenki, aki csak tud, lépjen be az árfolyamgátba, mert a magyar valuta, vagyis a forintnak az árfolyama, mint minden európai valuta árfolyama a következő évben bizonytalan lesz. Ne kockáztassanak, lépjenek be az árfolyamgátba. Az önkormányzatokat most váltjuk ki, és a következő évre marad az eladósodott magyar vállalkozások dolgának a rendezés. És itt történt a legkevesebb, de miután 3 területen már sikeresek vagyunk, most a következő évben minden erőnket a 4. célra összpontosíthatjuk.
De miniszterelnök úr, ennek például van egy olyan ára, hogy az adótörvényekben például benne maradtak az olyan típusú különadók, amelyekkel gond lehet. Gond lehet az Európai Bizottság véleménye alapján, akkor is, ha például a telekomadó a magyar kormány magyarázata szerint már eltűnt a rendszerből, felváltotta a telefonadó, de lehet számolni esetleg kártérítési igényekkel, és nyilván a tranzakciós adó mértéke is. Beszélgettünk mi itt arról korábban, hogy az jó lenne kivonni a külön adókat, jó lenne a tranzakciós adót csökkenteni, tehát ennek olyan ára van, hogy előbb-utóbb ezek az adóterhelések eljutnak a lakossághoz.
A következőképpen látom ezt. Semmilyen válságadó nincs már a magyar gazdasági rendszerben, semmilyen ideglenes eleme nincs az adórendszernek. Az az adórendszer, amit megalkottunk törvényformájában most, a 13-as költségvetés bevételeit megalapozandó, ez a magyar gazdasági modell adórendszere. Azt tudom mondani, hogy két és fél éves munkával mi nem kijavítottuk csak a múlt jó néhány súlyos hibáját, hanem egy új magyar gazdasági modellt alkottunk meg. Ebben már nincs többi ideiglenes elem. Ami benne van, az hosszabb távon is benne fog maradni. Az egyik vezérlő elv a méltányos közterviselés. Nem fogjuk csökkenteni a bankok adóját, nem fogjuk csökkenteni az energiaszektor adóját, általában a monopól helyzetben lévő cégek adóját nem fogjuk csökkenteni, ellenben csökkentjük a személyjövedelemadót, csökkentjük a munkát terhelő járulékokat, és csökkenteni fogjuk a munkahely védelmi akcióterv keretében a legnehezebb helyzetben lévő munkavállalók terheit. Következésképpen ez azt jelenti, hogy a magyar adórendszer az egy modern, szerintem a mostani gazdasági válságra válasz jelentő, de egyúttal a válság utáni időszakban is Magyarországot sikeressé tevő adórendszer. Tehát nincs itt semmilyen áthárítás, a bankadónak nem sikerült áthárítani a költségeit a lakosságra, a tranzakciós adót sem fogják tudni áthárítani, a közműcégek sem tudják megtenni ezt, mert befagyasztottuk a rezsit, erről volt egy parlamenti vitanap, és nem is akarunk erről a politikáról lelépni, sőt, azon gondolkodom, és dolgozom gőzerővel, sok munkatársammal együtt, hogy hogyan tudnánk a rezsiköltségeket csökkenteni. 2002 és 2010 között jó néhány rezsifajtának, különösen a gáznak, meg az elektromos áramnak nagyságrendekkel megnőtt az ára. Volt, ahol 100%-ot meghaladó mértékű árnövekedés volt 10 év alatt, holott azt ígérték, hogy nem lesz gázáremelés. Én most is azt mondom, nem csak, hogy nem lesz gázáremelés, meg rezsiemelés, hanem megpróbálok mindent megtenni azért, hogy a következő évben a rezsiköltséget csökkenthessük. Nem elfogadható dolog, hogy a magyar emberek jövedelmének tekintélyes része eleve rezsire elmegy, és nagyon kevés pénz marad arra, hogy abból a saját terveiket valósíthassák
meg. Ez rendben van, de már a szinten tartás is egy mesterséges beavatkozás, ezt ne felejtsük el még ebből, hogyha csökkenteni szeretnének, akkor az hogy tehető meg? Valószínűleg csak egyféleképpen, ha az állami szerepvállalás növekszik ebben a szektorban.
Hát úgy kell azt megtenni, hogy azok, akik profitot állítanak elő a rezsiszektorban, azok ezentúl kisebb profitot fognak elvinni, az ő hasznuk kisebb lesz, az adóterhük nő, az embereknél meg több pénz marad. Így kell ezt csinálni, csak ezek nagy elefántok, nagy cégek, nagyon nagy nemzetközi érdekérvényesítő erővel, tehát amikor a kormány föllép a rezsiköltségek befagyasztása érdekében, vagy csökkentése érdekében, az azt jelenti, hogy a gáz vagy az elektromos szektorban működő nagy nemzetközi cégeknek a hasznát elkezdjük csökkenteni, és azt az összeget hagyjuk ott az embereknél.
Tehát azt mondja, hogy ez a befagyasztás ez nem, hogy nem tűnik el, hanem megmarad.
Én csökkenteni szeretném.
Csökkenteni.
Nagyon nehéz kérdés, nem is akarom elkiabálni, tehát nem jelentem most be, hogy csökkenteni fogjuk, még nem tartunk itt, de egy komoly szakértői csoporttal dolgozunk azon, különösen a parlamenti vitanapot követően, hogy hogyan lehet árcsökkenést végrehajtani. Még egyszer mondom, én úgy érzem, hogy a magyar embereknek igazuk van, amikor szinte elviselhetetlennek minősítik azt a körülményt, hogy dolgoznak, megkapják a fizetésüket, és ha kiszámolják, akkor a tekintélyes része fölött lényegében nem is rendelkeznek, mert vagy adósságot kell belőle csökkenteni, vagy pedig a létfenntartáshoz szükséges rezsiköltség viszi a fizetést. Alig marad valami. A politikának az a célja, legalábbis a mi politikánknak, vagy az én politikámnak az a célja, hogy minél több olyan összeg legyen az emberek zsebében, ami fölött szabadon rendelkezhetnek, és a saját céljaik érdekében használhatják fel.
Hát igen, csak az elviselhetetlen jelzőt használják a szolgáltatók is, nem is beszélve arról, hogy jön egy közműadó.
Hát azt is azért vezettük be, hogy világos legyen, hogy ebben a szektorban Magyarországon az elérhető profit az egyre szűkülni fog. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a létfenntartáshoz szükséges közszolgáltatások nem arra valók, hogy azon valaki pénzt keressen, hanem arra valók, hogy az emberek életben maradjanak, fűteni tudjanak, használhassák a gázrendszert, vízhez jussanak, egyáltalán 21. századi életük lehessen. Ez a szektor, még egyszer mondom, nem a profit világa a mi fölfogásunkban. Azt elfogadom, hogy aki energiát termel, tehát termelő, ott profitnak kell jelentkeznie, de aki ezután ékelődik be a fogyasztó és az energiatermelők közé, ott szerintem a profitot minimálisra kell szorítani, mert még egyszer mondom, itt az emberek mindennapi életéről és a szabad felhasználású jövedelmük mértékéről van szó. Tehát itt eltökéltnek kell lenni, bár erős szél fúj szembe.
Van itt egy másik kérdés, ami részben ezzel függ össze. Ez a hajléktalan helyzet, illetve az Alkotmánybíróság döntése az önkormányzati törvény azon passzusáról, hogy aki kényszerűen hajléktalanként közterületen életvitelszerűen él, az büntethető. Ezt ugye megsemmisítették. Ön is hallotta nyilván, és eljutott önhöz, hogy az önkormányzatok, az önkormányzati vezetők kérik azt az eszközt, amellyel felléphetnek az életvitelszerűen közterületen tartózkodókkal szemben. És itt ugye a kényszerű hajléktalanság, úgy beszélünk róla, hogy itt élethelyzetről van szó, élethalál kérdésről van szó. Lesz-e új jogszabály, vagy sem?
Először is a régi jogszabálynak az elvi alapját az adta meg, sőt, erkölcsi alapról beszélhetünk, hogy a magyar állam képessé vált arra, hogy annyi menedékhelyet tudjon fönntartani, mint amennyi ember fedél nélkül van ma Magyarországon. Tehát senki sem kényszerülhet az utcán élni, senki sem kényszerülhet arra, hogy megbirkózzon a faggyal meg a téllel az utcán, hiszen ha akarja, akkor rendelkezésére áll olyan fedett, fűtött hely, ahol a nehéz időszakot átvészelheti. Tehát megteremtettük a lehetőségét annak, hogy ne kelljen az utcán élni. Innentől fogva jogos az emberek többségének az az igénye, hogy ők nem szeretnék, hogyha a lakóhelyük közterületein hajléktalanok élnének. Az Alkotmánybíróság hozott egy döntést, ezt a döntést én tiszteletben tartom, de életszerűtlennek is látom egyúttal. Egyeztetünk az önkormányzati vezetőkkel, valószínűleg fogunk az emberekkel is egyeztetni, hogy meghatározzuk a változás irányát. Két módon lehet ilyenkor változtatni. Vagy az Alkotmánybíróság döntésének megfelelően a vonatkozó jogszabályokat megváltoztatjuk, illetve úgy alkotjuk meg őket újra, hogy az Alkotmánybíróság kérte, vagy ki kell mondani olyan alkotmányos elveket, akár az alkotmányba, amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok úgy dönthessenek, hogy márpedig az ő közterületeiken nem élhetnek életvitelszerűen hajléktalanok. Hogy melyik megoldást fogjuk választani, ez a következő hetekben dől el. Egy dolog biztos, jön a tél, már most tegnap este megjött a hideg, kineveztünk egy téltábornokot, most magunk között így hívjuk, Bakondi urat, akinek az a dolga, hogy a kormány, illetve az állam minden egyes szervének utasításokat adhasson, ahogy a szükség megkívánja, annak érdekében, hogy senki se kényszerüljön arra, hogy reménytelenül nézzen szembe a hideg téllel. A melegedőket megnyitottuk, a menekült szállások nyitva vannak, a hajléktalan szállók nyitva vannak, van annyi hely, hogy az összes fedél nélkül élő ember télire biztos menedéket találjon.
Beszéljünk a választási eljárási törvényről néhány mondatot. Ezt elfogadta az országgyűlés a hét elején. Ott ugye érdemes elismételni a választó jogi részét, hogy valóban egyfordulós, kisebb parlamentről döntő, a különi magyaroknak szavazati jogot, a kisebbségeknek pedig stabil képviseletet biztosító jogszabály lőtt létre, és a kampányban megpróbálnak azonos feltételeket biztosítani az indulóknak. Arról beszéltünk múlt héten, hogy a Fidesznek nem fűződött elemi érdeke ahhoz, hogy új jogszabályt vegyen elő, hiszen a régivel kétharmados többséget szerzett.
Ezt nem nehéz belátni.
Ezt nem nehéz belátni, de azért ön is emlékszik, hogy milyen régi terve a politikának az, hogy olcsóbb legyen és kisebb parlamentről döntsön a szavazás. Hát, ilyen értelemben tehát önök ezt megígérték.
Hát ne felejtsük el, hogy az egyik választási vállalásunk volt, és emögött nagy állampolgári támogatást láttunk, hogy a képviselők számát felére fogjuk csökkenteni, meg az önkormányzati képviselőkét is. Azt meg is tettük egyébként, tehát 2010 őszi önkormányzati választás az már kisebb létszámú testületeket hozott létre. Most ezt visszük végig. Nincs az országnak szüksége annyi politikusra, mint amennyi az elmúlt 20 évben szolgálatba állt. A fele is elég lesz a parlamentben.
Hogy látja, miniszterelnök úr, mi lehet a gond ezzel a választási eljárási jogszabállyal? Mindenki a regisztrációról beszél, miközben egyébként zárójeles megjegyzés, szerintem a jelöltállítás könnyebbsége jobban befolyásolja majd a végeredményt, de mi lehet a gond a regisztrációval?
Nincs azzal semmi gond.
Ugye az önök magyarázata az, hogy a határon túl külhoni magyarok miatt létre kellett hozni ezt a bizonyos regisztrációt, a kritikusok pedig azt mondják, hogy volt egy jól működő nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, miért kell a belföldieknek is regisztrálni?
Én ezt egy politikai műbalhénak tartom, tehát aki egy kicsit is ért az államvezetéshez, meg ismeri a magyar állam működésének rendszerét, pontosan tudja, hogy nem rendelkezik Magyarország olyan központi nyilvántartással, amely alapján le lehetne vezényelni a választást. Tehát nincs olyan nyilvántartása a magyar állam, a magyar államnak, amellyel annak kockázata nélkül lehetne választást tartani, hogy több százezren nem tudnak szavazni. Nincs ilyen nyilvántartás. Két lehetőség van, majd létrehoz az állam egy ilyet, vagy azt mondja az embereknek, aki választani akar, az szerint, hogy hol akar választani, azt a helyet megjelölve regisztrálja magát. Az utóbbi a jó megoldás, nem fogunk létrehozni olyan állami nyilvántartási rendszert, amely napra pontosan követni tudja, hogy éppen melyik állampolgárunk hol van. Ilyen már a modern világban nincsen. Régen a szocializmusban volt, meg az utána következő két évtizedben is még úgy, ahogy, bár már 2010-ben is több tízezren kirekesztődtek a választásból, erről nem szoktunk beszélni, de ez az igazság, de hogy a következő időszakban nem lehetséges olyan nyilván tartás létrehozni. A külföldön dolgozó nagyszámú magyar állampolgár miatt, tehát nem a kettős állampolgárokról beszélek, hanem a Londonban, Berlinben, meg Bécsben dolgozó magyarokról. Ráadásul a Magyarországon belüli mozgásokat sem követi már pontosan a központi nyilvántartás. Nem büntetik meg azokat, akik elmulasztják bejelenteni az állandó lakhelyük megváltozását. Tehát nincs a magyar államnak olyan nyilvántartása, ami alapján tisztességes, fair, mindenki számára elérhető választási rendszert lehetne működtetni. Ha azt akarjuk, hogy az emberek ne záródjanak ki a választásból, új megoldásokat kell keresnünk, ez a regisztráció, ez a nyugati civilizációnak bevett intézménye, tehát szerintem az ellenzék is, meg azok, akik fölemelik a szavukat, pontosan tudják, hogy ez csak egy politikai támadás, ennek a ténybeli alapja teljesen hiányzik. A regisztráció európai intézmény, és szükséges Magyarországon.
Lesz-e alkotmánybírósági kontrollja ennek a választási eljárási törvénynek?
Nyilvánvalóan lesz.
Azt nem tudom. Most már a köztársasági elnök kérhető.
Talán az elnök úr, de biztos, hogy lesz, mert...
Valahogy oda kerül, ezt én is így gondolom.
Én szerintem is oda fog kerülni, és ez jól is van így.
De ha önök kérik, akkor határideje is van az alkotmánybíróság döntésének, és ez nem haszontalan, ha mondjuk a választás előtt kiderül róla, hogy alkotmányellenes, ha alkotmányellenes.
Hát hogy lesz, hogy az alkotmánybíróság meg fogja vizsgálni, egy választási eljárási törvénynek számos részletszabálya van. A regisztráció nem alkotmányellenes, mert az alkotmány maga szabályozza a regisztrációt. Ilyen probléma nincsen. Tehát aki azt gondolja, hogy az alkotmánybíróság a regisztrációt alkotmányellenesnek minősíti, az nem ismeri a magyar alkotmányt, amiben benne van a regisztráció. De ettől még van jó néhány olyan részletkérdés, amit azért jó, ha az alkotmánybíróság megvizsgál, mert az hűti a politikai vitának a hőmérsékletét, hűti a kedélyeket, mindenki nyugodtabb lesz, tehát azt gondolom, hogy egy alkotmánybírósági vizsgálat mindannyiunk érdeke.
Orbán Viktor miniszterelnök volt a 180 perc vendége.